Archer térde megrögyött. El is esett volna, ha a fémcsízve nem szögezi a padlóhoz a talpát. – Ez nem igaz, suttogta rekedten. Nem hiszem el. Castor elvigyorodott. – Fantasztikus, mintha a tükörbe néznék, de mégsem magamat látnám. – Na mindegy, tudom, hogy itt nehéz napilapokhoz jutni, úgyhogy hoztam neked egyet. Castor a padlóra dobta a Los Angeles Times aznapi számát. Az első oldalon öles szalagcím hirdette a szenzációt. 10 halott a pokoli tűzvészben. A cikket 2 arckép illusztrálta. Malcolm és Selena Walsh. Szörnyű tragédia, csóválta a fejét Castor. Walsh egy zseni volt, de nagyon szűkmarkóan osztogatta művészete áldásait. Képzelt, meg kellett kínoznom a feleségét, hogy hajlandó legyen elvégezni rajtam a műtétet. Archert Hanninger fogta el. Megölted őket? Na, hogy megöltem őket, te húgyagyú. És elégettem minden bizonyítékot, amiből kiderül, hogy ki voltál te valamikor. Castor rágyújtott egy újabb zsitánra. Jó lesz, ha megszokod a gondolatot, hogy innen nem jutsz ki többet? Archernek ezekben a pillanatokban nem csak a torka, de egész tüdeje összeszorult. Kis hián elsírta magát. Halálos ellensége szeme láttára. Mire készülsz, Castor? A terrorista szeme összeszűkült. Egy valamit tisztázzunk, sziszegte, és ujjával Archerre mutatott. Castor, te vagy. Én Sean Archer vagyok. És mire készülsz? Üvöltötte Archer sötét lilára várt arccal. Castor felkacagott és szívott egyet a cigarettájából. Hát olyan lehetőséget kaptam tőled, amilyet az életben csak egyszer adódik. De hát, Amerikában vagyunk, nem igaz? Tegnap még koldus, holnap már királyfi. Hálám üldözni fog. Castor elpöckölte a füstölgő csikket, s az épp Archer 2 csizmája között landolt. És most, ha megbocsájtasz, mennem kell. Szét kell kúrnom egy prima állást, és meg kell kúrnom egy prima feleséget. Bocsánat, szeretkeznem kell vele. Minden jót! Archer eszelősdűvel hadonászott a távozó Castor után. – Gyere vissza, te szemétládod! Gyere vissza! – Ennyi, Sean! Ez a stílus nem illik hozzád! – csóválta meg a fejét Castor, és az ajtó melletti hívógombbal riasztotta Waltont. Az őr berontott a helyiségbe. A hadonászó Archer láttán gyorsan kábításra állította botját, és egy mozdulattal ártalmatlanná tette az elítéltet. Archer a padlóra hanyatlott. Feje nagyot koppant az acéllapon. Sajnálom, uram, szólt Walton. Semmi baj, ezek a pszichopata bűnözők mindenre képesek. Azzal Castor sarkon fordult, és faképnél hagyta Archert. Amikor Sean magához tért, legelőször is azt vette észre, hogy állából csöpög a vér. Az őrök a cellája felé vonszolták. Walton kis hián tőből kiszakította a karját. Azt ajánlom, húzza meg magát, Castor. Most, hogy Pollux is elment, nagyon magányos lesz idebent. Pollux? Mit csinált? Motyogta Castor, miközben talpra állították és belökték a cellájába. Sean Archer megegyezett vele, hogy tanúskodik. Cserébe szabad lábra helyezték. A cella rácsai becsapódtak. Archer az acélrudakat markolva nézett a távozó Walton után. Meg kell hallgatni a Walton, most rögtön! Az őr megfordult és elvigyorodott. Miért? Különben mi lesz? Kirúgat? Ha nem marad nyugton, elkülönítetem. Archer továbbra is tiltakozni próbált, mire Walton rövid parancsot mormolt a csuklójára csatolt adóvevőbe. A cella rácsaira szinte azonnyomban acéllemeze kereszkedtek. Néhány másodperc múlva már se hang, se fény nem hatolt be a cellába. Archer a sötétben a padlóra roskadt. Még soha életében nem érezte magát ennyire egyedül. Tenyerével megdörzsölte arcát, de azon nyomban émeg és fogta el. Eszébe jutott, hogy még az arca sem az övé. Tito lakótársa Anson lement a Gelsonsba vásárolni. Barátaik, Miguel és Brian nemrég egy adoptált kislánnyal tértek vissza Romániából, hogy este a kicsit is áthozzák vacsorára. Enzum valami román specialitást akart főzni, de a kiválasztott pisztu nevű ételhez árpa és friss cékla is kellett. Titóra várt a feladat, hogy megvegye a sört, valamint hogy szerezzen egy román nyelvkalauzt és egy posztert Nadja Comăneci-ről. Beszerző körútjáról hazatérve megállt az ajtóba, és felkapta az újságot a küszöbről. Castor már korábban megtalálta a házat. Archer kocsijában érkezett, zsebében Archer tárcájával és menedzser kalkulátorával. Titónak elállt a szava a meglepetéstől, mikor a konyhába lépve egy meszkált nyakalú alakkal találta szemben magát. Ösztönösen eldobta a bevásárlószatyrot és előrántotta a pisztolyát, de a következő pillanatban megkönnyebbült mosoly terült szét az arcán. A konyhában Sean Archer ült. – Jesszus Mária, Sean, a szívbajt hoztad rám, mi a fene történt? – Te vagy a titkos ügynök, vonta meg a vállát Castor. – Mondd meg te! Castor levette a lábát az asztalról, és jó meghúzta az üveget. Érdeklődve várta, hogy Tito bekapja-e a horgot. A néger leeresztette fegyverét, és homlokát ráncolva Castorra nézett. De aztán jó kis hangulatban vagy, csóválta meg a fejét, és felemelte a bevásárlószatyrot a padlóról. Mi történt? Gondolom, Pollux azonnal átlátott a szitán, és le kellett fújni az egészet. Castor mosolyogva nézte a zsebében kotorászó Titót. A néger rövid keresgélés után az asztalra helyezte Archer jegygyűrűjét. Ezt nehogy itt felejtsd. Castor először undorodó pillantást vetett az ékszerre, de aztán érte nyúlt és felhúzta Archerénál némileg vastagabb ujjára. A gyűrű megakadt az üzületnél. A mozdulat láttán Tito gyanakodni kezdett. – Kösz, bólintott Castor, enélkül, mintha nem is volnék magam. – Adsz egy sört? – Először meszkál, aztán sör. Tito kipakolta a szatyot, és közben belepillantott az újságba. Mikor meglátta a vas halálát hírül adó szalagcímet, mozdulatlanná dermedt. Minden önuralmára szüksége volt, hogy meg tudja őrizni a nyugalom látszatát. Kissé merev léptekkel a hűtőhöz sétált. Érkezik a sör! Kivett egy üveget a kartonból, majd hirtelen mozdulattal megfordult, és Castor felé dobta. A terrorista felemelte jobbját, és megpróbálta elkapni a sört, de elvétette. Az üveg kupakja meglazult, és miközben Tito a pisztolya után kapott, habos folyadék fröccsent szét a konyhában. Castor nagyon gyors volt, bal kezében már ott volt a pisztoly, és el is sütötte, mielőtt még a néger célba vehette volna őt. Az első golyó Tito torkát találta el. A férfi szájából piros hab budjant elő, remegő kezéből kiesett a fegyver. Castor a fröcskölő sörös palackra nézett. Ezt még gyakorolnom kell, állapította meg. A második golyó Tito két szeme közé fúródott. Castor magával vitte a sört. Természetesnek tartotta, hogy egy olyan precíz ember, mint Sean Archer, térképet is tart a kocsijában, és így is volt. Segítségével hamarosan megtalálta Archer-ék kertvárosi családi fészkét. Az Oldsmobile csendesen gurult az ápolt kertekkel szegélyezett utcán. A környéken gyerekek fogócskáztak, asszonyok mentek át a szomszédba cukrot kérni, a férfiak pedig füvet nyírtak, vagy az oleandereket nyersegették. – Atya úristen, micsoda élet ez! – motyogta Castor, miközben nyakát nyújtogatta, hogy kisilabizáljon egy házszámot. – Lehet, hogy itt még a farkam se áll föl. A munkába induló Eve komoran nézte, hogy az Oldsmobile elhalad a ház előtt. Aztán az autó megállt, visszatolatott és beparkolt. Castor az ülés alá tukta a sört, és széles mosollyal kipattant az autóból. Eve szerette, ha a férje mosolygott. Ez egyébként ritkán fordult elő, de e pillanatban nem tudta rávenni magát, hogy viszonozza az üdvözlést. Gondolhattam volna, hogy előbb-utóbb a címünket is elfelejted, jegyezte meg élesen. Bocs, gyilkos napom volt. Castor nem bírta abba hagyni a vigyorgást. A nő sokkal szexisebb, mint várta. Eve a kocsija felé indult, és ő hátulról csatlakozott hozzá, hogy a fenekét is szemügyre vehesse. Nem rossz. Vékony derék, formás tompor. A nő feltette a napszemüvegét, és hátat fordított neki. Nem hittem volna, hogy ilyen gyorsan megjössz, és ez a szörnyen fontos feladat? Melyikre gondolsz? Kérdezett vissza Castor. A francba a nőt is meg kell ölnie. Honnan tudjam, soha nem mondasz semmit. Custer arcára ismét kiült a vigyor. A dolgok nem a számítások szerint alakultak. Hová készülsz? Eve megvonta a vállát. A kórházba. A kórházba? Miért, beteg vagy? A nő napszemüvege fölött rápillantott, majd az égre emelte a tekintetét. Custer észrevette az orvosi táskát. Hoppá! Hiába próbálsz levenni a lábamról, még mindig dühös vagyok rád. Eve tovább indult a Volvo felé. Van valami maradék a jégben, egy pizza, és valami rossz tájföldi kaja. Jó munkát, szólt utána Custer. Eve bedobta táskáit a kocsiba, és némán behuppant a volán mögé. Várj egy percet, drágám, kérte Custer megbántottságot színlelve. Mi van? Eve beindította a motort. Custer a kocsihoz lépett, az ablakon át benyúlva megfogta a nő nyakát, és szájon csókolta. Eve döbbenten merett rá. Mi ütött beléd? Nem szoktam megcsókolni a feleségemet, mielőtt elválunk? Nem. Eve gázt adott, és Custer ajkát nyalogatva nézett utána. Jó ízű a ribanc. Tuti, hogy olyan, mint a többi melózó picsa. Mondd neki, hogy szép, vág hozzá pár ékszert, és elolvad, mint a vaj. Eközben Eve-nek a kocsiban az a képtelen gondolata támadt, hogy a férje szájának cigaretta és sörize volt. Custer alaposan szemügyre vette Archerék otthonát. A ház egy tökéletesen felújított, kétszintes bungaló volt. Fúj, motyogta, milyen kurva régi! Bement a nappaliba, és körülnézett a sötét színű századelei bútorok között. A gondosan kiválasztott Tiffany lámpák és Paris nyomatok a Nouveau esztétikát tükrözték. Custer a berendezést furának, érthetetlennek és rondának találta. Hamarosan rábukkant Archer dolgozó szobájára, melyet azonnal felismert a régi serlegekről, FBI kézikönyvekről és a sorozatnyi Tom Clancy regényről. Leült az íróasztalhoz és módszeresen átkutatta a fiókokat. Ki ez a gyerek, akinek a képével tele van a ház? Biztos a kölyök, akit megöltöm. Custer átnézett egy halom karácsonyi üdvözlőlapot, egy rakás számlakivonatot az FBI-osok évbérért dolgoznak, és végül ráakadt egy skic füzetre, melyben Archer a kalandjait dokumentálta. A füzetben fényképek és kivágott újságcikkek sorakoztak. Custer most megismerhette a noteszban említett nevekhez tartozó arcokat. Wanda Tant, Buzz Williams, Loomis-t és Victor Lazzarót. Custer megkívánta egy cigarettát. Becsukta a fiókokat, és nekilátott füstölni valót keresni. A kutatást a konyhában kezdte, pontosabban a konyhaszekrény fiókjaiban. Eve egy vázában frissen vágott dáliákat helyezett az asztalra. Custer növekvő nikotinénséggel nyitotta ki az utolsó fiókot, amely tele volt gyertyákkal és tésztavágó formákkal, legmélyén pedig több kis alakú noteszlapult. A legfelső könyvecske borítóját egy japán okeiró nyomat díszítette, rajta agyagpipát szívó fehér arcú nők. A notesz sárgás lapjait préselt virágszirmok tarkították, melyekből enyhe szantálfa illat áradt. Az első oldalon precíz gyöngybetűkkel írott figyelmeztető szöveg áll. Ez a napló Eve Donovan Archer tulajdona. A legintimebb gondolataimat tartalmazza, ezért ha férjem, lányom vagy bármelyik barátunk beleolvasna, egymás iránti szeretetünkkel és bizalmunkkal élne vissza. Aki megtalálja ezt a könyvet, tegye vissza a helyére, és ne olvasson tovább. Custer végiglapozta a könyvecskét. Az utolsó bejegyzés néhány napja íródott. Sean megint elfeledkezett a szerelmünk napjáról. Hülyének érzem magam, amiért elmentem a Jurgensensba, és fontonként 72 dollárért Angelikát vettem, hogy Nessel Roach süteményt készítsek neki. Egyre nyilvánvalóbb, hogy nem szabad őt okolnom a csalódottságomért, hiszen az a saját elvárásaimból fakad. Azt hittem, hogy egy romantikus vacsora, egy barac színű csipkés melltartó, meg a hozzávaló csipkés bugyi megtöri ezt a lélekülő átkot. Már közel 2 hónapja, hogy nem szeretkeztünk. Custer elfintorodott. Micsoda elbaszott fickó, motyogta magában. Megcsörrent a telefon. Kásztor összerezzent ijedtében, és gyorsan visszatette a naplót a fiókba. Ez most már az ő telefonja, fel kell vennie. De vajon hol van? Valahol megnyikordult egy ajtó, és Custer egy tinédzser lány bársonyos bőrű lábait pillantotta meg. A gyerek lefelé szaladt a lépcsőn, hogy felvegye a drót nélküli telefont. Custer a fal mellé húzódva figyelte Jamie-t, aki sűrű kuncogások közepette sustorgott a telefonba. A lányon nem volt más, csupán bugyi és egy szakadt póló. Custer felkapcsolta a konyhában a villanyt, mire Jamie felé fordult. Mikor látta, hogy az apja az, elfintorodott és újra hátat fordított. A feszültség fokozódik, gondolta Custer. Archer feleségének is jó segge van, de a lánya, hát, igazi csemege. Mikor Jamie észrevette, hogy apja még mindig figyeli, telefonostól felment a szobájába. Becsapta az ajtót maga mögött, és rágyújtott egy Marlboróra. Custer megérezte a dohány füstillatát, és tüdeje szinte belefájdult a vágyakozásba. Kettesével szedve a lépcsőket felment az emeletre, és fülét Jamie szobájának ajtajához szorította. – Itthon van az apám! – hallotta a lány hangját. – Iszonyúan utálom. – Igen, megkaptam az e-mailjeidet. – A verset is. Te írtad? – Tényleg? Custer kopogtatott az ajtón. – Várj egy percet! – mondta halkan Jamie, aztán kezével eltakarta a kagylót. – Mi van? – kiabált az ajtó felé. A gomb elfordult, és az ajtó nyílni kezdett. Jamie odaugrott, és megpróbálta becsapni, de Custer bedugta a lábát a nyílásba. – Le kell tennem, Carl, majd visszahívlak! – hadarta Jamie, vállát az ajtónak vette. És kikapcsolta a telefont. – Nem tiszteled a magánszférámat, mint a apa? – Velem ne beszélj ilyen hangon, kisasszony! – vette fel a szigorú atya szerepét Custer. – Gyerünk, Jamie, engedj be! Custer erősen meglökte az ajtót, és fenyegetően benyomult a szobába. A lány homlokát ráncolva merett rá. – Jamie! – ismételte fintorogva. Jamie nagy megdöbbenésére Custer először tetőtől talpig végig mustrálta a lányát, s tekintete csak azután állapodott meg az arcán. De miféle tekintet volt ez? Custer a lány háta mögött hímzett párnát pillantott meg, rajta Jamie nevével. A lány kicsinek és kiszolgáltatottnak érezte magát. Biztosan nem hallottad, amit mondtam. Jamie, megkívántam valamit, ami pillanatnyilag csak tőled kaphatok meg. Jamie kővé meredve állt. Apjának furcsa viselkedése teljesen összezavarta. Egy prédára éhes ragadozó, hipnotizáló tekintetét érezte magán, és ő maga kéjesen borzadva várta, hogy mi fog történni. Mit tud tenni, ha apja hozzányúl? Custer keze elindult felé. A jelenet, mintha lassított felvételen zajlott volna. Aztán a kéz elhaladt mellette. Custer felemelte a doboz Marlborót, és kirázott belőle egy szál cigarettát. Aha, Penny hagyta itt, magyarázkodott Jamie. Custer megvonta a vállát, kecsesen megdöntötte fejét, és rágyújtott. Szemét lassan lehunyva kéjesen szívott egyet a cigarettából, majd egyenletes, hosszú sugárban kifújta a füstöt. Ha ez a mi titkunk marad, én sem szólok anyádnak. Jamie néhány másodpercig csak hápogni tudott. Mióta dohányzol? Nyögte ki végül, és végigmérte apját. Custer keresztbe tett lábbal állt előtte, egyik kezét ökölbe szorítva a csípőjének támasztotta, miközben kedvesen mosolyogva kirázott még néhány szál cigarettát a dobozból. – Lesz egy-két változás az életünkben. Pappa tartogat pár meglepetést. Azzal Custer sarkon fordult és kisétált. Jamie utána bámult. – Pappa! – suttogta, és lerődött az ágya szélére. Custer nem tudta pontosan hány órakor szokott Archer megjelenni a munkahelyén, de a 9 órát meglehetősen biztos tippnek tartotta. Csak elegánsan utasította magát, mikor belépett az előcsarnokba, felöltve szigorú Archer arcát. Piccentéssel köszöntötte a kövér biztonsági őrt, aki éppen egy szendvicset majszolt. – Mr. Archer, elfelejtett bejelentkezni! – hallotta maga mögül az őr recsegő hangját. – Bejelentkezni? Castor megfordult és észrevett egy másik ügynököt, aki épp az azonosító berendezés leolvasójára nyomta a hüvelykujját. – Elnézést, Edward! – szólt az őr névtáblájára pillantva. – Edward? – mondta fel a szemöldökét a kövér férfi. – Miért ez a hivatalos hang? – Bocs, Eddie! – korrigált Castor, és a leolvasóra nyomta hüvelykujját. Egy pillanatra elhagyta híres magabiztossága. Vajon Walsh a megfelelő új lenyomattal látta előtt? A monitor mintha egy másodpercig habozott volna, de aztán pirosról zöldre váltott. A folyosón Van Tan jött vele szembe, és ő udvariasan köszöntötte a nőt. – Önnek is jó reggelt, uram! – felelte kissé meglepődve Vanda. Archer a legjobb esetben is csak egy futó hellót vetett oda neki reggelente. – Hol van Pollux Troy? A kihallgató szobában Lazarroval. Castor befordult jobbra, de Vanda hangja megállította. Mondom, a kihallgató szobában. A persze, bólintott Castor, és hátraarcot csinált. Egyszer már kihallgatták ebben az épületben. Erre kellett menni. A folyosó szinte végtelennek tűnt. A legkülönfélébb irodák mellett haladtak el, míg végül rábukkant egy ajtóra, amit egy jótét lélek szerencsére ellátott a kihallgató felirattal. A külső helyiségben ott állt Lazarro, és a kémlelő tükrön át Polluxot nézte. Benn az asztalon egy tál sajtos omlett és egy adag hasábburgonya állt, de Pollux csak nehezen tudott tenni, mert csuklóját bilincs szorította. Castornak egy hosszú pillanatába telt, amíg felismerte Lazarrót. – Hogy van a koronatanunk, Viktor? – Azon kívül, hogy kecsöppel kéri a krumplit, egy büdös szót se szedtünk ki belőle. Lazarro idegesen dobolt háta mögött összefűzött ujjaival. – Ha feltesszük, hogy a bomba valóban létezik, nincs sok időnk hátra. – Ez kész őrület, Sean. Ebből katasztrófa lehet. – 5 percet kérek négy szem közt Pollux-szal. Bíz bennem, Viktor. Beszélni fog. Lazarro farkas szemet nézett Castorral. Tudom, hogy ebben az ügyben az ösztöneidre hallgasson, de az mégiscsak túlzás, hogy egyességet kötsz ezzel a pszichopatával. Lazarro indulni készült, de megtorpant. Nem tetszik ez nekem, Sean. Nagyon nem tetszik. Mikor Lazarro végre kiment a folyosóra, Castor belépett a belső helyiségbe. Gyorsan leeresztette a redőnyt és kikapcsolta a mikrofonokat. Köpnöd kell, Pollux, próbálj jó pofát vágni a dologhoz. Jó pofát? Pollux ellökte maga elől az ételt. Mikor egy ilyen pofát látok, mindjárt elfog a hányinger. Castor maga elé húzta a tárcát, és nekilátott az omletnek. Te kapsz hányingert? Nekem kellett naponta 100-szor belebámulnom ebbe a köcsök pofába. Oda a szemem, az állam, a tökéletes metszésű orrom. Ennyi erővel a seggemet is az arcomra varhatták volna. A kémlelő tükörbe pillantva Castor egy olyan ábrázatot látott, amely tagadhatatlanul szebb volt, mint a saját eredeti arca. Az a rohadék elvette az életemet. Cserébe én is elveszem az övét. Micsoda? Merett rá Pollux. Vála idegesen rángott, kezével combja belső oldalát vakargatta. Jól hallottad, tesó. Jó útra térek. Pollux a bátyjára merett. Archer az agyadat is elvette? Képzel csak el, Dillinger, mint G. Edgar Hoover, Carlos a sakál, mint az Interpol főnöke, Muammar Gaddafi a Mossad élén. Pollux abba hagyta a vakarózást, és feszülten figyelt. Egyszerre felfogta, milyen lehetőség rejlik a helyzetben. Rendelkezésemre áll a világ legnagyobb magánhadserege, folytatta Castor. És ami a legjobb, ebben a játékban a jó fiú leszek. Nem, felelte Pollux füligérő szájjal. A legjobb az, hogy ebből az állásból nem tudnak kirúgni. Pollux pillantása megbilincselt kezére tévedt, és arcáról leolvadt a mosoly. És velem mi lesz, Castor? A terrorista ünnepélyesen bólintott. Agyában már körvonalazódott a terv. Vallomást teszel. Én hőst leszek, és elő fognak léptetni. Castor meggyújtott egy cigarettát, és Pollux szájába dugta. Te pedig, Pollux, szabad leszel, mint a madár. Ha az FBI saját erőből meg is találta volna a bombát, nem valószínű, hogy hatástalanítani tudták volna. Castor újra elment a kongresszusi központba, és még bonyolultabbá tette a bomba szerkezetét. Félrevezető áramkörök újabb rétegét állított a csatasorba, hogy megnehezítse a tűzszerészek dolgát. Mikor ezzel is végzett, még egyszer meglátogatta Polluxot, majd bejelentette, hogy a fogoly vallomást tett, és csatlakozott a különleges egységhez, amelynek tagjai perceken belül ellepték az épület komplexumot. A porcelánborítás mögül megfejthetetlen logika szerint tekergődző drótok szövevénye tűnt elő. A tűzszerészek körülbelül úgy érezték magukat, mintha egy UFO műszerfalán kellene eligazodniuk. Az osztagot vezető százados farkas szemet nézett a gonoszul világító alkatrészekkel, és azonnal tudta, hogy a drótok túlnyomó többsége csupán az aktív áramkört hivatott álcázni. Az egyetlen könnyen felismerhető alkatrész egy csúcstechnológiás rezgésérzékelő volt. Az osztagparancsnok izzadni és remegni kezdett, mikor a visszaszámláról a pillantott. Kevesebb, mint 4 percük maradt. A technikus is elsápadt. Nyilvánvaló volt, hogy ennyi idő alatt semmit sem tudnak tenni. Castor ez alatt türelmetlenül várakozott odakint. – Jézusom! – suttogta a százados. – Mit csináljunk? – Szerintem meneküljünk – felelt a technikus és felegyenesedett. Érezte, hogy hónaljából kövér izzadságcsepp indul lefelé az orrán. Castor komor arccal lépett a helyiségbe. – A bombát rezgésérzékelő védi, uram! – Elég egyetlen drótot elvágni, és... Az osztagparancsnok nem fejezte be a mondatot. Távozzon az embereivel együtt, százados, utasította hidegvérűen Castor. Nem tudja hatástalanítani, uram, ellenkezett a technikus. Induljanak, förmet rájuk Castor. A különleges egység tagjai örömmel engedelmeskedtek a parancsnak, és úgy eliszkoltak, mint a nyulak. Castor ellenőrizte, hogy valóban mind eltűntek-e, majd mobiltelefont húzott elő a zsebéből. A készülék némi átalakítás után már távirányítóként funkcionált. Castor megnyomta a csillaggombot, mire a bomba fényei lassan kihunytak. A visszaszámláló óra 27 másodpercnél megállt. Még mit nem, mondta magában Castor, és ajkára szorított ujjal eltöprengett. Aztán újra megnyomta a csillaggombot, és a visszaszámlálás folytatódott. Castor addig várt, amíg már csupán 2 másodperc volt hátra a robbanásig. Akkor ismét kikapcsolta a bombát. Így mindjárt más, gondolta. Elővette egy kis üveg ásványvizet, befröcskölte az arcát és gallérját, majd elindult kifelé az épületből. Kezében trófeájával, a 2 tartállyal, melynek tartalma az A és B folyadék immár nem keveredhetett össze. Útközben visszaállította mobiltelefonját és felhívta Lazárót. Sikerült, jelentette lakonikusan. Tudta, hogy néhány percen belül újságírók és tévések hada veszi majd körül, de őt csak az érdekelte, hogy egy bizonyos ember tudomást szerezzen páratlan hőstettéről. Archer testi-lelki nyomorával küzdködve baktatott a kosárlabda pálya széle mentén. Az udvar elnevezésű pont volt az egyetlen alkalom, amikor az elítéltek sétálhattak. A videóképernyőn mindig ugyanazok a képek villogtak. Egy régi természetfilm az Ontario-tó állatvilágáról. Archer szemének azonban még az unalomig ismert felvételek is kellemesebbek voltak, mint a körülötte nyüzsgő elítéltek, ezek a patkány, hal és majom képű szörnyetegek. Archer ügyelt rá, hogy maga biztos hatást keltsen, megőrizze a jogát a sétához. Mindeddig senki sem állt az útjába, de a rabok sejtették, hogy Castor és Pollux csak együtt igazán erősek. Ennél fogva nem kellett cigarettát vagy italt küldeniük neki ajándékba, és a desszertről sem kellett lemondaniuk. Archer igyekezett kiszellőztetni a fejéből a kezdődő őrület aggasztó jeleit. Megszaporázta lépteit, mintha ki tudná sétálni agyából a kellemetlen érzést. A videófal egyszerre megvillant, és búgó hang figyelmeztette az elítélteket. – Ma is kiszárítanak valakit? A képernyőt Red Walton arca töltötte be. – Uraim, ma különleges jutalomban lesz részük. Televíziót nézhetnek. Az utasítást Sean Archer ügynök adta ki az FBI-tól. A fegyencek örömrivalgással fogadták a hírt, Archer pedig érezte, hogy szívverése felgyorsul. A képernyőn a televíziós híradó felvételei jelentek meg. Az izzadó Custer Troy kimerülten, de nyugodtan sétált ki a kongresszusi központ épületéből, kezében a hatástalanított bombával. A kép mellett most a hírolvasó arca jelent meg. Sean Archer FBI ügynököt a mai napon az egész város hősként ünnepli. Az ügynöknek az utolsó másodpercekben sikerült hatástalanítania egy a Los Angeles-i kongresszusi központban elhelyezett bombát. A legújabb fejleményekről Valerie Rice számol be. Custer eleinte a szerénykedő hős szerepét játszotta, de hamarosan elragadta a hív, és élvezettel lubickolt a reflektorfényben. A kép előterében egy csinos szőke riporternő kommentálta az eseményeket. A fegyencek hangos ovációval köszöntötték a fiatal nőt, nem törődve vele, hogy csupán egy képernyőnek füttyögnek. Archer alig hallotta a riporter szavait. Szinte bizonyosra vehető, hogy a bombamerénylet kiszemelt áldozata Eduardo Castillo a kolumbiai legfelsőbb bíróság főbírója volt. Castillo ugyanis be nem jelentett villámlátogatást tett volna ma a kongresszusi központban. A riporternő ekkor a mellette elhaladó Castor felé fordult, és mikrofonját az ügynök arca elé tolta. – Mr. Archer, tudják már, hogy kit gyanúsítsanak a merénylet előkészítésével? Castor megállt, és látható élvezettel szemlélte a csinos nőt. – Erről egyelőre nem beszélhetek, felelte, de ha az illető most lát minket, szeretnék üzenni neki valamit. Castor belenézett a kamerába. Ügyes próbálkozás volt, de most kiderült, ki itt a főnök. Custer felemelte a kezét, és végig simított saját arcán. Archer soha nem hitte volna, hogy az emberi lény ilyen hihetetlenül dühös tud lenni. A bensejében lángoló haraghoz képest a pokol hűvös és árnyékos helynek tűnt. Custer Troy az ő ruháit viseli. Archer lélegzete elakadt a felháborodástól. Biztosra vette, hogy tüdeje és minden belső szerve pillanatokon belül felrobban. Mikor újra megnyugodott kissé és már kapott levegőt, tekintete az egyik őrre esett, aki új lenyomata segítségével azonosította magát, hogy kijusson az egyik tiltott zónának számító folyosóra. Archerben halvány remény ébredt. Eszébe jutott, hogy saját új lenyomatát nem veszítette el, hiszen Walsh csupán ráhelyezte ujjaira Castor bőr rajzolatát. Kérdés, hogy a börtönkompjúter összeköttetésben áll-e az FBI washingtoni központi gépével. Ha igen, a letapogató talán elfogadja az új lenyomatát. Jól tudta, hogy a börtönben semmiféle éles tárgyat nem talál. Miután visszatért cellájába, szemfoga hegyével látott hozzá, hogy letépje ujjáról a Castor bőrét imitáló szövetréteget. A művelet pokoli fájdalommal járt, de mikor vérző hüvelykújjára nézett, megpillantotta saját új mintázatát. A kövér biztonsági őr sugárzó mosolyjal köszöntötte a hivatalba visszatérő Castort. Castor mégis sétált a folyosón, és mosolyogva várta a hazatérő hősnek kijáró ünneplést. Néhány munkatársától valóban kapott elismerő intéseket, de senki sem állt fel üdvözlésére, ahogy tapsolni sem mertek. Castor megállt a kávéfőzőgép mellett, és végigjáratta tekintetét a komoly arcokon. Maguk nem néznek tévét? Hol az üdvrivalgás? Hol a pia meg a kurvák? Munkatársai döbbentek néztek rá, sőt, néhányan egyenesen undorodva. Castor rájött, hogy a piával meg a kurvákkal egy kicsit túllőtt a célon, ezért felnevetett, mintha csak viccelt volna. Az irodában voltak olyanok, akik még sohasem látták Archert nevetni. Egyik-másik nő egyszerre szexisnek találta őt. Loomis, a vakmerő, zöldfülű egyenesen odalépett hozzá, vigyorogva megtapsolta és kezet nyújtott neki. Custer vidáman megszorította a kezét, amire többen is tapsolni kezdtek. Custer mindenkivel kezet fogott és szerényen hajlongott. Mikor végre elhalt a taps, beszédet intézett munkatársaihoz. Loomis, Buzz, Wanda és a többiek. Köszönetet szeretnék mondani mindnyájuknak. Köszönöm, hogy ennyi évig elviselték a kibírhatatlanul unalmas természetemet. Mostantól pedig vegyék úgy, hogy újjászülettem. Pásztor körülnézett a helyiségben. Munkatársai egytől egyig olvadoztak a gyönyörűségtől. Lumis újabb, az elsőnél is lelkesebb tapsvihart indított el. Köszönöm, köszönöm. Igazán szóra sem érdemes, mosolygott Castor, és behátrált az irodájába. Wanda és Kim Brewster épp olyan tátott szájjal meredtek, mint a többiek. Csoda történt, csóválta a fejét Wanda. Archernek személyisége nőtt. Lehet, hogy beleoperáltak egyet, felelte Kim, majd rádöbbent, hogy a kezében tartott aktákat vissza kellene vinnie főnöke szobájába. Mikor belépett, Castor épp egy e-mailre válaszolt. Kim kihúzott egy alsó fiókot, mire Castor felugrott és rácsapott a lány fenekére. – Ejha, Kim! Kim elképedve merett főnökére. – Elmegyek kávéért, szólt Castor. – Maga is kér.
Nem, köszönöm, nem,
hebegte Kim, és pislogva nézett az elviharzó Archer után. Castor visszatérve Lozárrót találta az asztalánál. A főnöke sötét tekintettel nézett rá, mire Castor megállt és viszonozta a pillantást. Lazaro meglengetett egy sárga jegyzetfüzetet. Látom, már gyakorlod a nagyfőnöki aláírást, szólt, és az asztalra lökte a füzetet. Castor megvonta a vállát. Csupán Archer aláírását gyakorolta. Mi a gond, Viktor? Kérdezte, és lazán a falnak dőlt. Lazaro kissé felemelte hangját. Nagyon jól tudod, hogy mi a gond. Hátba támadtál. Elküldted Washingtonba a bombaügyről készített feljegyzéseidet. Tudod, hogy ezek után minek néznek ott engem? Castor vállat vont és belekortyolt kávéjába. Idiótának? Bökte ki. Igen, idiótának, fakadt ki Lazaro. Inkompetens, szenilis, nyomozásra alkalmatlan idiótának. A Viktor, én csak azt tettem, amit a szabályzat előír. A szabályzat? Azt írtad nekik, hogy én tagadtam a bomba létezését. De hát tényleg tagadtad, nem? És te is? Lazaro hátat fordított Castornak, és kibámult az ablakon. Az Isten áldjon meg, Sean! Nagyon jól tudtad, hogy csak az alkalomra várnak, hogy kitehessék a szűrőmet. Hogy tehettél ilyet? 15 éve vagyunk barátok. Mindenre én tanítottalak meg. Lazaro sóhajtott, és úgy tett, mintha egy kukáskocsit figyelne. Castor is az ablak felé fordult. Akkor ezt nem is érdemes tovább taglalni, szólt kerülve Lazaro tekintetét. Lazaro úgy érezte, mintha kést forgatnának testében. Felállt és kihúzta magát, hogy megőrizze a méltóság látszatát. Rámerett a furcsa idegenre, aki Sean Archernek nevezte magát. Ne hidd, hogy megadom magam, sziszegte. Castor megfordult, hogy megnézze, elment-e Lazaro. A főnök azonban megállt az ajtóban. Castor válaszát várva. A terrorista csupán röpke pillantásra méltatta. Lazaro sietős léptekkel eltávozott, abban a biztos tudatban, hogy Archer titkol valamit. Ki fogja deríteni, mi az, még ha mindkettejüknek az állásába kerül is. Castor a könyvespolchoz lépett, kezébe vett az Archer családi fényképét, és gyakorolni kezdte Sean fagyos futó mosolyát. Aztán a tükör elé állt, hogy ellenőrizze az eredményt, és rámosolygott magára. Sean Archer, pályafutásod végre a magasba ível, gondolta. Mikor visszatette a képet a helyére, tekintete megakadt egy poros könyvön. Ön és az FBI. Tájékoztató új munkatársainknak. Castor becsukta szobája ajtaját, és visszaült az íróasztalhoz. Mikor Castor szatyrokkal megrakodva visszatért az élelmiszerboltból, Jamie épp a büntetődobást gyakorolta a hátsó kertben. A lány feketére festette a haját, sápat lila rúst viselt és vastag fekete vonalakat rajzolt a szeme köré. Igen különös látványt nyújtott, olyan volt, mintha Kleopátra kosárlabdázna. Épp megint rontott, amikor Castor odalépett hozzá. Mehet egy meccs. Jamie lebigyeztette ajkát, és undorodva sóhajtott. Ne akard, hogy megint elseggeljelek, mint apa. Nem tesz jót a fejlődő pszichémnek. Csak nem félsz, hogy veszítesz? Kérdezte Castor, és letette a szatyrokat. Jamie laposan odapattintotta neki a labdát. Custer kapásból egy gyönyörű hárompontos dobott. A lány csodálkozva nézett rá, és most magasan passzolt neki. Az eredmény egy zsákolás volt. Jamie elment a lepattanóért, és dobni készült, mikor apja megállította. Próbáld magasabb ívben dobni a labdát, figyelj a vállad és a kosár szögére. Jamie csúnya kis gombát csücsörítette száját, de látszott, hogy igyekszik megfogadni a tanácsot. Utánozta Custer mozdulatát és zsákolt. Arca egy pillanatra kisimult, alig észrevehető biccentéssel jelezte, hogy örül a tanításnak. Custer elvigyorodott és a szatyrok felé indult, amikor meghajlotta a felhajtón közeledő Beamer tülkölését. Mennem kell, apu, itt van Carl.
Apu, gondolta Custer.
Örült, hogy Jamie végre nem mint a apának szólította, de azért eltűnődött, vajon miért örül neki? Hisz Jamie nem az ő gyereke. Pillanatnyi diadalérzete azonnal semmivé foszlott, mikor megpillantotta Carlt. A fiú szolíd, jól ápolt polgárgyerek volt. Keki színű vasalt nadrágot viselt és fehér pólót. Mikor Custer felé indult, hogy mosolyogva köszöntse, kivillant hófehér fogszabályzóval tökéletesített fogsora. Custer undorodva nézte Carl rövidre vágott fényes gesztenye színű haját és a behízelgő mozdulatsort, amellyel a fiú kinyitotta Jamie előtt a kocsi ajtaját. Carl kényeskedő külseje egy percig sem tévesztette meg Custert. Megérezte, hogy sok közös van benne meg a fiúban, és Carlnak több esélye volt megkapni Jamie-t, mint neki. A kórházból hazafelé menet Eve az estéjét tervezgette. Megnézi a vetélkedőt a tévében, és eszik az ágyban egy szendvicset. Sean kocsija a felhajtón állt, de a házban sötét volt, így Eve arra következtetett, hogy férje már lefeküdt. Fáradt és álmos volt, míg az ajtóig vezető öt lépcsőfokot is nehezére esett megmászni. Oda bent korom sötét volt, Eve tapogatózva kereste a villanykapcsolót, de ekkor egy gyufaszál meghitt sercegésére lett figyelmes. A sápat narancsszín fényben férje arcát látta. Archer még mindig öltönyben volt, és egy olyan nyakkendőt viselt, amely évek óta érintetlenül lógott a szekrényben. Custer meggyújtott néhány gyertyát, melyek az elegánsan megterített asztalon álltak. A férfi mosolyogva nyugtázta Eve döbbent arci fejezését. Csak azt nem mondd, hogy elfelejtetted, Eve. Az asszony értetlen tekintete elárulta, hogy igen. Ma van a szerelmünk napja. Custer szinte énekelve ejtette ki a szavakat, s közben egy sötét zöld üvegből bort töltött Eve-nek, majd átnyújtotta az asszonynak a poharat. A bort kortyolgatva Eve érezte, hogy férje meleg pillantása lassan felolvasztja a lelkében terpeszkedő sötét jeges gombócot. Custer kihúzta számára a széket, s mikor Eve leült, a férfi hátulról megcsókolta a nyakát. Eve megborzongott a gyönyörűségtől, és elnémította felébredő gyanakvását, mert minden porcikája arra vágyott, hogy az utolsó cseppig kiélvezhesse ezeket a pillanatokat. De hiába a gyanakvás visszatért. Ez a vacsora csak rossz hírt jelenthet. Custer istenítő pillantást vetett a nejére, majd eltűnt a konyhában, és nem sokára egy tálcse megével tért vissza. Zsenge zöld saláta, lehelet vékonyra vágott dió, füstölt gaudasajt és mogyorós mártás sorakoztak a tálon művészi elrendezésben. Eve élvezettel kóstolgatta az innyenc falatokat. A második fogás tejszínes paradicsomos csigatészta volt, gyöngyhagyma szósszal. Miért érzem úgy, hogy egy ismeretlen férfival vacsorázom? Csóválta meg a fejét Eve. Custer elvigyorodott és elegánsan megtörölte száját az asztal kendővel. Nagyon fontos, hogy titokzatosság lengje körül az estét. Szólt olyan finoman ejtve a szavakat, mintha rózsaszirmok volnának. Legyen a dolog meglepetés. Eve kutató tekintettel nézett férjére, aki felé emelte poharát. Mosolya azonnal semmivé foszlott, mikor kapizsgálni kezdte, miről van szó. Meglepetés, Sean? Tőled? A te dolgaid körülbelül annyira meglepőek, mint hogy reggel felkel a nap. Eve leejtette villáját, gyorsan kortyolt egyet a borból, majd lecsapta a poharat. Ezúttal mennyi időre mész el? Elmenni? Castor döbbent pillantása egészen meggyőzőre sikeredett. Hát nem arra megy ki ez az egész? A bor, a vacsora? Mikor kezdődik az újabb bevetés, Sean?
Castor megfogta Eve másik kezét, amelyet eddig idegesen dobolt az asztalon.
Nem megyek sehová, Eve.
Mindig ezt mondod, és aztán mindig elmész.
Castor mélyen az asszony szemébe nézett.
Biztosan megérdemlem a szemrehányást, zümmögte mély, erotikus hangon.
Sean Archer a legimpotensebb és legunalmas fickó a földön.
Eve lehajtotta a fejét, és maga elé merett.
Ez nem igaz, Sean, felelte szemlesütve.
Castor megszorította az asszony kezét.
Dehogy nem igaz, de talán meg tudok változni. Azért vagyok most itt, hogy kettesben legyünk. Szeretném látni, hogyan táncul a gyertyafény, a gyönyörű...
Castor elhallgatott.
A francba milyen színű a nő szeme?
Romantikus eleganciával közelebb hajolt, és belenézett Eve szembogarába.
Barna?
Barna szemedben.
A férfi felállt, és az asszony széke mögé lépett.
Mélyen beszívta a haja és bőre illatát.
Mikor ujjai Eve nyakához értek, az asszony forrónak érezte őket.
Eve maga is tűzbe jött, de gyanakvása még nem csitult el teljesen, és csak akkor akarta beadni a derekát, mikor a férfi valóban ráveti magát.
Csak megfelelő körülmények között akartam elmesélni neked, búgta, hogy előléptetnek.
Tessék?
Castor letérdelt a nő elé, és áradó tekintettel nézett fel rá.
Ez még nem hivatalos, de úgy néz ki, hogy Lazaro nyugdíjba vonul.
Tippelj, ki lesz az utódja.
Ez csodálatos, Sean.
Eve szeme könyvbe lábadt, de bizonytalansága megmaradt.
A férfi egyik kezével átkarolta a vállát, a másikkal a combját simogatta.
Szóval nem megyek sehová. Legfeljebb fel a hálószobába, veled.
Éven most már végképp úrrá lett az elragadtatás. Fejét a férfi vállára hajtotta, s a kétől elgyengülten hagyta, hogy Sean felemelje és karjába vigye fel a lépcsőn. Beléptek a hálószobába, de Castor nem állt meg, hanem egyenesen továbbment a fürdő felé. Óvatosan beállította Eve-et a zuhany alá, ütközésig csavarta a csapot. Az asszony ruhája egy pillanat alatt csuromvizes lett.
– Öltönyben vagy, Sean!
– Ne törd meg ezt a spontán lendületet! – búgta a férfi. A helyiséget lassan betöltő gőzfelhő homályában a csempézett falhoz szorította a nőt. Nyelvével mélyen Eve szájába hatott, s két kezével leszaggatta az asszony elázott blúzát.
Eve megadóan a csempének dőlt, és behunyt szemmel várt, amíg Castor lerúgta cipőjét, és kibújt nadrágjából.
– Olyan, mintha először volnék veled, – szólt a férfi, és az őrületig felizgult Eve átadta magát ennek a sötét, bizsergető valaminek, amiről pontosan érezte, hogy minden csak nem szeretkezés. Magában hálát adott Istennek, hogy Castor Troy meghalt. A halála felszabadította férjében ezt a csodálatos vadállatot, ezt a bestiát, amely nyelvével és erős ujjaival beléhatott, a véget nem érő extatikus borzongással ajándékozta meg őt. És Castor valójában nem fukarkodott kivételes férfiasságának ajándékaival.
Minden elítélt vetközzön le a zuhanyozáshoz, hangzott az általános érvényi utasítás.
Arby Home-ban a rabok hetente egyszer zuhanyozhattak. Pontosabban kellett zuhanyozniuk, hiszen ez kötelező program volt.
Archer látta, hogy a többiek mind kibújnak a ruhájukból, és mesztelenül üldögének a jéghideg acéllapon.
Ő maga is így tett, s mikor végre kinyíltak a cellák rácsai, beállt a higiéniás zóna felé terelt elítéltek sorába. Furcsán érezte magát így egy szál acélcsizmába. A raboknak nyilvántartási számuk szerint kellett sorba állniuk. Aki rossz helyre állt, annak az őrök hátába nyomták az elektromos botot, majd visszakísérték a cellájába, ahol 3 nap elkülönítés várt rá. Az acélfalakkal szegélyezett karámba lépkedve Archer az otthonáról álmodozott.
– Kíváncsi vagyok, marad-e meleg víz, mire sorra kerülünk?
– kérdezte a 2245-östől.
A rabnak hosszú, sárgás szürke haja volt, és egyik szeme hiányzott. Az üres szemüreghez tartozó szemhéjat vastag fekete cérnával varták össze. A férfi emellett meglepően alacsony termetű volt, így egészében véve egy mesebeli gonosz törpére emlékeztetett.
– Meleg víz. Mit gondolsz, hol vagy? – Ramadában. Egyetlen zuhany van, az alá kell beállnod 30 másodpercre. Annyi időt se lesz, hogy a segged megmosd.
– Levehetjük a csizmát?
– Nem, válaszolta a törpe. A csizmát csak akkor veszik le rólad, mielőtt bedugnak a szárítóba.
Archer eltöprengett a lehetőségen. – Hogyan juthat oda az ember? – érdeklődött.
– A desziccációs részlegbe? Mi a fenét érdekel ez? Kiszárítanak, mint a sózott húst. Csak mondd meg, hogy jutok oda.
Hát gyűjts össze három rossz pontot.
A 22-45-ös lehalkította hangját.
Vagy üss meg egy őrt.
Nincs duma,
szólt rájuk az egyik őr, és megmarkolta botját. Néhány perc múlva Archer a sor elejére került. Szinte pánikszerű félelem lett túl rá rajta. Úgy érezte magát, mint a vágóhídra terelt állat. Nem lepődött meg, amikor megpillantotta Red Waltont, aki egy hordozható rádiós terminálba táplálta be az elítéltek tisztálkodási adatait. Mikor a fali kijelző zöldre váltott, Walton elkúrjantotta magát.
– Zuhany!
A 22-45-ös beszaladt a jéghideg vízsugár alá, felemelte karját és pánikszerű gyorsasággal mosakodni kezdett. 30 másodperc leteltével a kijelző pirosra váltott, és a vízsugár megszűnt.
– Kifelé!
– parancsolta Walton. A 22-45-ös tovább cammogott. Archer látta, hogy a törpe csizmájában áll a víz. A lábbeli menet közben cuppogó hangot hallatott. A törpe beállt a mesztelen, didergő elítéltek közé, akik mind arra vártak, hogy Archer végezzen, és visszamehessenek a cellájukba felöltözni. A kijelző zöldre váltott.
– Zuhany!
– förmett rá Walton Archerre. Archer azonban mozdulatlan maradt.
– Keresed a bajt, Castor?
– Igen, felelte Archer, és jobb ökle a másodperc tölt része alatt szoros kapcsolatba került az őrvállával. Walton megpördült, és szó szerint a faladta neki a másikat. A két ütéstől elveszítette az eszméletét, s ahogy összerogyott, két szeme két különböző irányba nézett. A rabok lelkesen felordítottak. A központi mágneszár egy másodpercen belül aktivizálódott, s attól kezdve egyetlen elítélt sem tudott megmozdulni. Archer kinyitotta fájós öklét. A fájdalomból ítélve néhány csontja biztosan megrepett. Mikor a narancssárga ruhás őrök körülzárták, feje fölé emelte kezét, tudván mi következik. Mosolyogva fogadta a gyomrába, gerincébe és szombjába fúródó elektromos botokat. Szánalmas húscsomóként fetrengett, rángatódzott, míg nem jótékonyan befogadta a kis halál. Mikor magához tért, minden mozgott körülötte. A desziccációs részleg tömör acélból készült, hidraulikus kapuja felé vonszolták. Az ajtó kitárult, s Archert egy pillanatig elzsongatta a helyiség meleg levegője. Tekintete a mennyezetre tévedt, és megpillantotta a halvány narancsságra fénybe vont desziccációs kapszulákat. A koponyává a szalt fejű, kiszárított rabok gúvadó szemei, mintha csodálkozva meredtek volna az új jövevényre. Archer magában majonézes üvegben fulladozó óriás tücskökhöz hasonlította őket. A mennyezetről drótkötélen lógó kapszulák különböző csövek útján tartották a kapcsolatot a külvilággal. A csövek egy része táplálékot adagolt az élő halottaknak, a többi pedig elszállította a salakanyagot. Archer idegesen pásztázta a helyiséget. Hamarosan megtalálta, amit keresett. Messze fent, a mennyezet közelében egy kémlelő ablak nyílt a központi őrszobára. Felülről üres kapszula ereszkedett alá. Miközben a tároló a megfelelő állásba fordult, Archer ájulást tettetett és összeroskadt. Az őrök felnyalábolták és beültették a kapszulába. Egy biológus mérnök vastag kanülöket szúrt az artériájába, és bekapcsolta a dehidratáló készüléket. Archer keze és lába kilógott a kapszulából.
Mikor veszik már le a csizmát?
Érezte, hogy a folyadék gyorsan távozik a testéből, s bőre egyre jobban ráfeszül izmaira. Végre lazult a lábfején a szorítás. Az egyik csizmát kikapcsolták és lehúzták a lábáról. Mikor a másikat is meglazították, Archer kinyitotta a szemét. Mielőtt még lehúzhatták volna a csizmát, Archer irgalmatlanul állba rúgta vele az őrt. A másik őr elektromos botja után kapott, de Archer addigra megragadta a férfi gallérját, és arccal a kapszula üvegfalának rántotta. Az üveg apró szilánkokra repett, s azok össze-vissza vagdalták az őr arcát. Archer még erősebben beleszorította az őr fejét az üvegbe, s a férfi ezután már nem mozdult. Archer ekkor lerúgta a gyűlölt csizmát. A fegyvertelen biológus mérnök rémülten hátrált. Archer felkapta az elektromos botot és elkábította a mérnököt, majd ismét rácsatlakozott a dehidratálóra és visszatöltésre állította a készüléket. A gép másodpercek alatt pótolta testnedveit. Archer kitépte magából a kanülöket és gyorsan levetkőztette az egyik ájult őrt. Miközben Archer odalent öltözött, a központi őrszobán posztoló fegyőr egy pillanatra abba hagyta megkezdett blackjack partiját a kompjúterrel, és rutinszerűen lenézett a deszikkációs részlegbe. Egy másodperccel később felvíjogtak a riasztó szirénák. A rabok ugyan még soha nem hallották ezt a hangot, mégis azon nyomban kitalálták, hogy valaki szökni próbál. Walton, aki mindeddig irodájában próbált magához térni, most hasogató fejfájása ellenére felugrott és összeállított egy rohamosztagot. Egy percbe sem telt, és a fegyőrök már rohantak is a deszikkációs részleg felé. Archer észrevette, hogy a részleg ajtaja még mindig tárva nyitva áll. Rövid keresés után megtalálta a falon a zárógombot, és az ajtó dörrenve becsukódott. Archer az elektromos bot segítségével leverte a kapcsolót és rövid zárlatot okozott az ajtó mechanizmusát irányító áramkörökbe. Így egy ideig biztonságban érezhette magát, de már csak egy irányba menekülhetett, felfelé. Walton adóvevőjén keresztül utasításokat küldött a központi vezérlőterem személyzetének.
– Nyissák ki ezt a kurva ajtót!
Az ajtó, mint valami rossz lift, félig kinyílt, majd újra becsukódott.
– Lőjék le!
– ordította Walton, mikor az ajtó ismét nyílni kezdett. Az őrök nem voltak elég gyorsak, és az ajtó ismét bezárult. Walton könyökével utat csinált magának az őrök között, és mikor legközelebb kinyílt az ajtó, célba vette Archert. Archer a padlótól a mennyezetig érő feszítő kábelekbe kapaszkodva fölfelé mászott, az oxigént, táplálékot, vizeletet és bélsarat szállító csövek pókhálószerű szövevényében. Walton golyója egyenesen a fő vizeletszállító csőbe fúródott. Az ajtó becsukódott, majd ismét kinyílt. Walton beszorította a nyílásba elektromos botját, és a rohamosztak tagjai berontottak a helyiségbe. Archer elérte a mennyezetet, belekapaszkodott a táplálékosztó csőbe, és átlendült az egyik kapszulára. A tartályok hinta módjára lengtek, ahogy végigmászott rajtuk. Az őrök eközben odalent tüzelőállást vettek fel, és gondolkodás nélkül lőttek mindenre, ami mozgott. A kiugatott csövekből és kapszulákból barna, sárga és szürke folyadék záporozott a fejükre, lehetetlenné téve számukra, hogy pontosan célozzanak. Walton undorodva felordított, és vaktában belelőtt egy kapszulába. A tartály szilánkokra robbant, s a hibernát lakója egyenesen az őrökre zuhant. A kiszállított rab teste szétomlott, mint valami túlfőtt csirke. Karja, keze, lába és feje levált törzséről, s a csonkokból sárszerű vérmassza szivárgott. Az őrök borzadva húzódtak hátra. Walton kitörölte szeméből a guztustalan folyadékot, és a magasba pillantva látta, hogy Archer elérte a központi őrszoba előtti utolsó kapszulát. Archer egy pillanatra megállt, és elolvasta a tartály feliratát. Pak, Mice, M. 32 rendbeli nemi erőszak. Ítélet 204 év. Hátralévő idő 197 év, 4 hónap, 3 nap, 2 óra, 27 perc. A másodpercek egyre fogytak.
Hintázunk egyet, Pak,
motyogta Archer, és meglengette a kapszulát. A tartály neki csapódott az őrszoba kémlelő ablakának, de további három ütésre volt szükség, mire a vastag üveg betört. Archer a kapszula hátán belendült a helyiségbe. Az ott tartózkodó őrparancsnok és helyettese azonnal rátámadtak. Archer felkapott egy nagyobb üvegdarabot, és mély sebet ejtett vele az őrparancsnok mellkasán. A fegyőr összegörnyedt a fájdalomtól, és elejtette elektromos botját. Archer felkapta a fegyvert, és szembefordult másik támadójával, aki mindaddig ugrásra készen állt mögötte. – Gyere csak! – biztatta Archert a fegyőr, és legugolt, mint a támadni készülő tigris. Az őr előre lendült és meglendítette botját, de Archer saját fegyverével kivédte a támadást. Mielőtt még az őr újabb ütésre emelhette volna a fegyvert, Archer teljes erőből a nyakába döfte a sokkolót. Az őr egész testében összerándult, törzse megfeszült, szeme kigúvat, és miután összecsuklott, úgy rángatózott az üvegcserepeken, mint valami partra vetett vérzőfejű hal. Archer egy ugrással a vezérlőpultnál termett, és hamarosan meg is találta, amit keresett. A börtön kereszt és hosszmenti diagramját. Első pillantásra kiderült, hogy minden lehetséges menekülő útvonal felfelé vezet. A grafika egy sor helyiséget mutatott, melyek egy hosszú folyosóba torkoltak. A folyosó csak is a személyzeti bejárathoz vezethetett. Archer körülnézett, és szeme megakadt egy csontszerű járaton, amely a csövek kivezetésére szolgált. A csövek melletti járatban egy embernek is bőven volt hely. Archer fülgén bemászott a csatornába, s a csöveket követve hamarosan egy újabb járatba jutott, amely a börtön generátorházába torkollott. A helyiség ajtaja szerencsére nyitva volt, s így Archer kijutott a folyosóra. Elrohant egy kávézó mellett, magára vonva a csapatnyi őr figyelmét, akik azonnal talpra ugrottak és üldözőbe vették. Archer tudta, hogy még magasabbra kell jutnia, a következő szintre. Talált egy vészkijárat feliratú ajtót, amelyhez új lenyomat leolvasó tartozott. Üldözői egyre közelebb értek. Archer a szkennerre nyomta hüvelykujját és visszafojtott lélegzettel várt. Az őrök befordultak a sarkon. A kijelző piros jelzést adott, és az új lenyomat leolvashatatlan üzenet írta ki. Archer megnedvesítette ujját, és újra próbálkozott. A kijelző ekkor a következő szöveg jelent meg. Belépni jogosult, kérem a kódot. Archer ujja elindult a kettes szám felé, de egyszerre megállt. Majdnem a személyazonosító számát ütötte be. A francba, Archer! Kiáltott rá saját magára. Ív születésnapja a november 25-e, a házassági évfordulónkat pedig április 22-én ünnepeljük. A golyók már a füle mellett sűvítettek, mikor beütötte a helyes kombinációt. 11, 25, 4, 22. Az ajtó kitárult, és Archer tigrisbukfenccel a nyílásba vetette magát. Az őrök ekkor már csupán 5 lépésnyire voltak tőle, s az ajtó Red Walton orra előtt zárult be. Az őr a leolvasóra nyomta hüvelykujját, de Archer ekkor már felfelé iramodott egy szűk csiga lépcsőn. Hol vagyok? Úgy érezte magát, mint az üldözött vad. Nem fogják lelőni, hanem addig hajszolják, amíg a szíve felmondja a szolgálatot. Alig néhány másodperc múlva Walton és emberei is behatoltak a szűk toronyba. Archer hallotta maga alatt üldözőinek szapora, fémesen kongó lépteit. Feje körül gellert kapott golyók pattogtak. Vele szemben a fal mentén keskeny létra nyúlt felfelé. A lépcsőről csak ugorva érhette el. Átszökkent rá, és szaporán folytatta útját. A létra egy csapóajtónál ért véget, mely négy felől fénycsík szegélyezett, jelezve, hogy a tető a szabadba nyílik. Archer egy lökéssel kitárta a csapóajtót, s azonnal fulladozni kezdett, mintha egy vödörnyi sós vizet zúdítottak volna az arcába. Köhögve, hunyorogva mászott ki a vakító napfénybe. Feje fölött sirályok keringtek. A csapóajtót fémplató vette körül, s Archer gyorsan felállt, mert tenyerét égette a felforrósodott vaslemez. Lassan újra ki tudta nyitni a szemét, de a látványtól kővé merett. A börtön az óceán közepén volt. A fémplató, amin állt, egy rozsdás öreg fúrótorony része volt. Hogyan tovább? Ugorjon bele a tengerbe, és próbáljon meg partra úszni. De mi van, ha éjszakon vannak? A víz jéghideg, és nyüzsögnek benne a cápák. Archer megfordult, és tekintete megakadt egy teherszállító helikopteren. Az őrök minden bizonnyal a gépet használják kompgyanánt, hogy nap mint nap kijöjjenek erre a pokoli helyre. Vajon benne van a kulcs? Archer beült a pilóta fülkébe, benézett az ülés alá. Kulcs sehol. Megnyomott néhány gombot. Semmi sem működött. A csapóajtó ismét kinyílt, s a nyílásban a vadul lövöldöző Walton feje tűnt fel. Archer kihátrált a helikopterből és körülnézett. A plató egy alacsonyabban fekvő szintben folytatódott, mely átmenetileg menedéket nyújthatott a golyók elől. Archer ugrás közben megbotlott, és az oldalára esve ért földet. Hogy tompítsa az ütést, oldalra gurult, és a teste egy nagy nyomású víztömlőbe ütközött. Tekintetével követte a csövet, mely egy forgó tárcsával nyitható csaphoz csatlakozott. Az őrök elérték a felső plató szélét, és vadul tüzelni kezdtek rá, épp amikor sikerült kinyitnia a tűzcsapot. A tömlő szinte azonnal megfeszült, és Archernek birkoznia kellett vele, mint valami óriás kígyóval. Végül sikerült megfékeznie a megvadult tömlőt, legalábbis annyira, hogy nagyjából az őrök felé irányíthassa a sugarat. Üldözőit váratlanul érte az ellentámadás. A nagy nyomású víz elvakította őket, kiütötte kezükből a fegyvert, s nem egy őrt a tengerbe lökött. Waltont a sugár egyenesen mellbe találta, és félelmetes erővel a plató szélére taszította. Az őrnek csak nagy nehezen sikerült megkapaszkodnia a vas szerkezetben. Archer a szeme sarkából észrevett valamit a vízben. Arra fordult, s egy vontatóhajót pillantott meg. Nyomában egy Zodiac csónakkal. A két hajó nyugati irányba tartott, a nyílt óceán felé. Walton, aki most egy pillanatra felszabadult a vízsugár nyomása alól, visszatornázta magát a platóra, és kutatni kezdett elejtett fegyvere után. Archer eldobta a tömlőt, amely vízköpő sárkány módjára vonaglani kezdett, és felegyenesedett. A férfi odaugrott egy csövekből álló piramishoz, felmászott rajta, és kis hián beverte a fejét egy daru kampójába. A következő pillanatban csupán egy gyors fejmozdulat mentette meg Red Walton golyóitól. Megfordult a tengelye körül, két kézzel megragadta a kampót, és elrúgta magát a csövektől. Kilendült a víz fölé, majd a megfelelő pillanatban elengedte a kampót, s a tengerbe zuhant. Esés közben ösztönösen áthelyezte súlypontját a felső testére, majd kinyújtotta a lábát, s fejjel lefelé csapódott a hullámok közé. Körülötte lövedékek fúródtak a vízbe. Jól hallotta furcsa, sipoló zajukat. Megvárta, míg a vontatóhajó a közelébe ér, akkor belekapaszkodott a Zodiacba, és felhúzta magát. Golyózápor közepette elódotta a csónakot, majd bekapcsolta a gyújtást, és teljes gőzzel elindult a part irányába. Minden tagja pihenésért könyörgött, de ezt a luxust még nem engedhette meg magának. Tudta, hogy a hajszának még korán sincs vége. A csónak motorra pillantva megállapította, hogy fogytán az üzemanyag. Milyen messze lehet a szárazföld? 12 perc elteltével végre megpillantotta a partot. A kötfátyol mögött lassan kibontakoztak a San Pedro-i hegyek körvonalai. Egyszer csak árnyék vetődött a csónakra. Archer riadtan felnézett, majd megnyugodva állapította meg, hogy csak egy pelikán lebeg fölötte. A madár zuhanó repüléssel a vízbe csapódott, és egy hallal a csőrébe bukkant fel ismét. Archer korgó gyomorral irigykedve nézte a lakmározó pelikánt. Mit nem adna egy frissen sütött halér, és ha még egy pohár hideg vizet is kaphatna hozzá? Álmodozásának a hirtelen beálló csend vetett véget. A csónak motorja ugyanis rövid, akadozó köhögés után végleg leállt. Archer megvonta a vállát, majd kezébe vette a lapátot, és evezni kezdett. Fájt minden porcikája, s úgy érezte karjában az inak menten elszakadnak. Alig néhány száz métert tett meg, amikor újabb árnyékot pillantott meg a vizen. Ez alkalommal azonban egyúttal motorzúgás is megcsapta a fülét. A börtön helikoptere gyorsan ereszkedett, és Walton, mint valami égből lebukó, dühös angyal, Archer feje felé irányította a géppuska csövét. Archer kétségbe esetten körülnézett, és bójasort vett észre a vízen. A bójákra a helyi közlekedési vállalat logóját festették. Archernek támadt egy ötlete. Eldobta a használhatatlanná vált evezőt, és a tengerbe vetette magát. A hideg víz felfrissítette, és erővel töltötte fel sajgó izmait. Egyszerre furcsa magabiztosság töltötte el. Szinte jókedvű nyugalommal úszott a hat lábnyi mélységben, miközben odafent egy helikopterre való lövész várta, hogy citává juggathassák felbukkanó fejét. Ha eddig sikerült túljárnia az eszükön, most is sikerülni fog, feltéve, ha még egyszer levegőhöz jut. A felszín felé fordult, és megpillantotta a víz fölött alacsonyan lebegő gépet. A rotorok szele koncentrikus, körkörös hullámokat kavart a víz színén, s Archer tudta, hogy ezeknek a köröknek a középpontja az egyetlen hely, ahol viszonylagos biztonságban lehet. Valóban, senki nem vette észre, mikor felbukott. Jól kilihegte magát, majd nagy levegőt vett, újra alámerült, s a legközelebbi bója felé kezdett úszni. Már tudta, mit jeleznek az úszó gömbök. Megragadta a bója láncát, és lefelé húzta magát, egy széles, elmosódott csík felé. A növekvő nyomás egyre elviselhetetlenebbé vált. Walton szüntelenül tüzelt, de Archerben már nem tehetett kárt. Az ügynök egyre mélyebbre ereszkedett, s végül elérte a víz alatti vasút alagútját. Tovább úszott a felkavarodó iszabban, a betonépítmény mentén, s hamarosan rábukkant egy szabadulást ígérő, citromsárgára mázolt zsilipajtóra. Rángatni kezdte az árat, de az nem akart engedni. Archernek erőt kellett gyűjtenie, újra levegőt kellett vennie, hogy kinyissa. Castor Troyra gondolt, aki ív ágyában fekszik, s fellobbanó düböl igyekezett új erőt meríteni. Még egyszer próbálkozott, s a zár végre engedett. Utolsó erejével nekiveselkedett a vasajtónak, s pokoli kínokkal fizetve minden centiméterért kinyitotta. Red Walton semmit sem akart a véletlenre bízni. Egy pöccintéssel kibiztosította a helikopter rakétavetőjét és tüzelt. A rakétákat ugyan nem vízi bevetésre tervezték, mindazonáltal alkalmasak voltak arra, hogy 100 yardnyi körzetben mindent elpusztítsanak. Archer tüdeje majd szétrobbant, mire nagy nehezen kitárta a zsilipkamra ajtaját. A rakéta füstölve szágódott a víz felé. Archer épp akkor úszott be a zsilipkamrába, mikor a robbanó lövedék elszáguldott mellette. A rakéta egy tengerfenéki kagylótelepbe csapódott, s a robbanás apró gyöngyház színű repeszek tömkelegét szórta szét a környező vizekben. Archer átadta magát az oxigén hiányból eredő delíriumos kárbulatnak. A dekompressziós kamrát víz alatti lámpák világították meg. Archer kellemes pezsgést érzett a fejébe, szeme előtt minden fényárban úszott. A felesége arcát látta maga előtt. Aztán minden elsötétült. Nem tudta tovább visszatartani lélegzetét, és egy másodperccel azelőtt, hogy elérte a vízfelszínt, kitört tüdejéből az elhasznált levegő. Félig vizet, félig levegőt lélegzett be, és mikor rájött, hogy a felszínen van, köhögve, fulladozva kapkodott a drága, életmentő oxigén után. Kimerültségében csupán arra volt ereje, hogy a hátára forduljon, és lebegjen, mint a vidra. A kamra végében egy létrát pillantott meg. Lassan odaúszott, bemászott a belső ajtóhoz, és kinyitotta. Azonnal viharos erősségű szél vágta melbe, és a következő pillanatban eszelős sebességgel szágúdó vonatszerelvény süvített el az arcától néhány centiméterre. Még 2 másodperc, és a vonat már messze járt. Archer hátát a falnak vetve elindult délfelé. Remélte, hogy jól választotta meg az irányt, és a közelebb eső állomás felé halad. 20 perccel később a szerelvény ajtaja kitárult, és az utasok megrökönyödve bámulták a víztől csöpögő, sárga overálba bújt, mezitlábas férfit, aki cuppanva leroskadt közöttük az ülésre. Archer jelen pillanatban egyetlen kérdés foglalkoztatta. Hogyan kerülök kapcsolatba a feleségemmel? Castor aznap éjjel minden igyekezetével azon volt, hogy kielégítse Eve szexuális éhségét, de a feladat lehetetlennek tűnt. Kizárólag a nő vágyaira koncentrált, s így egy idő után sikerült eljuttatnia Eve-t arra a pontra, amikor a nő passzivitása aktivitásba csapott át, s Eve ettől kezdve lelkes és odaadó hívő módjára áldozott a férfiűi vágyak oltárán. Órák teltek el, mire megpihentek, de rövid alvás után Castor felébresztette az asszonyt, s csak újabb szeretkezés után hagyta megint elszunnyadni a kéjektől kimerült ívet. Ő maga azonban nem tudott aludni. Felkelt az ágyból, nadrágot, inget húzott, és ránézett az alvó asszonyra. Korteznek érezte magát, a diadalmas hódítónak, aki uralma alá hajtotta Montezumát és az egész azték nemzetet. Azé a nő, aki használja Sean Archer, gondolta magában. Átment a dolgozószobába, és titokban elszívott egy cigarettát. Közben elolvasta az irodából magában hozott FBI kézikönyv utolsó fejezeteit, majd ott helyben elbóbiskolt. A felkelő napsugarai ébresztették. Kiment a konyhába, megitta az előző napi kávé hideg maradékát, és felöltözött. Kocsija felé tartva már épp rá akar gyújtani, amikor észrevette, hogy Eve ott ül az Oldsmobile anyós ülésén. Észrevétlenül zsebébe süllyesztette a cigarettát, és beszállt a kocsiba. Az asszony komor volt, sötét ruhát viselt, és retiküljét ölében tartva egyenes háttal ült. Nem is emlékeztetett az előző esti szextigrisre. Castor egyenesen ijesztőnek találta, hogy Eve nem is néz rá, és nem is köszön neki. Még akkor is a semmibe merett, mikor végre megszólalt. Tegnap este azt hittem... Szünetet tartott, és feltette napszemüvegét. Tegnap este azt hittem, hogy ez nem is az én férjem. Castor megmerevedett. Aztán felébredtem az éjszaka közepén, és ott találtalak a dolgozó szobádban. A férfi megmondta a vállát. Nem tudtam aludni, folyton hánykolódsz. Megcsörgette a sluszkulcsot. Mennem kell, késésben vagyok. Eve furcsának találta, hogy Sean a szemére veti a hánykolódását. Ezt a témát a legelső randevújukon egyszer s mindenkorra lezárták. Ma van a napja, Sean, szólt, és várta a férfi reakcióját. Sean azonban üres tekintettel nézett rá, további segítséget várva. Férjének hirtelen magába fordulása nem volt szokatlan Eve számára, sőt, úgy érezte, visszatért a régi Sean Archer. Tudom, hogy nagyon nehéz, de el kell mennünk. Hová akarja elrángatni? A pszichiáterhez? Cipőboltba? Nem hagyhatnánk ki most az egyszer, fintorgott. Mennem kell szolgálni és védeni. Szolgálni és védeni? Ez a Los Angeles-i rendőrség mottója, nem az FBI-é, gondolta Eve. Majd utána szolgálsz és védsz, felelte. Elmegyünk és kész. Castor elgondolkodott. Na jó, bólintott, és az asszony ölébe eltette a sluszkulcsot. De te vezetsz. Eve nyugat felé indult, és ráfordult a Pacific Coast Highway-re. Aztán az Aqua Calientén behajtott egy kanyonba. Csodálattal nézte a szikamorfákat, melyek egy patak mentén tornyosultak. Ezek a fák ennyi év után is olyan különösek számára, aki a sivatagban nevelkedett. Nagyok, görbék és mindenféle irányban nőnek, mintha elgyengült öreg emberek volnának, akik alig tudják felemelni ráncos karjukat. És a durva, repedezett kérgük vagy 50 színárnyalatban fénylik a szürke és a zöld között. Castor nyugtalanul izget mozgott, már nagyon vágyott a reggeli nikotinadagra. Eszébe jutott, milyen aranyosan festett Jamie, mikor dohányzott. Aztán Carlra gondolt, és elkomorodott. Ki ez a Carl nevű taknyos, aki Jamiehez jár? Taknyos? Igen, taknyos. Nem tetszik nekem a stílusa. Szerintem Lilium tiprásra készül. Szerintem pedig nagyon rendes fiú. Az apja borkereskedő. Most adott el egy hatalmas földarabot egy golfklubnak. Jól van, gazdag. Na és aztán? Akkor is túl öreg a lányunkhoz. Nem tudom. Körülbelül olyan idősek, mint mi voltunk, amikor találkoztunk. Eve elmosolyodott. Emlékszel az éjjel-nappali fogorvosra? Castor az asszony csillogó fehér fogaira pillantott, és maga is elmosolyodott. Hogy ne emlékeznék, bólintott. Sose felejtem el. Eve folytatni akarta a témát, de Castor elhallgattatta. Keze megpihent az asszony combján, és lassan arra szólni kezdett felfelé. És a tegnap este, hogy tetszett? Ebben a pillanatban megszólalt Archer személyhívója. Custer tovább simogatta Eve combját, majd orrát a nő nyakába dugta, és beszívta hajának illatát. A személyhívó másodszor is megszólalt, de Custer nem törődött vele. – Nem kéne megnézned? – kérdezte Eve. Custer elővette a csipogót, leolvasta a számot, majd kikapcsolta a kis szerkezetet. Újjával megérintette Eve ajkát, ahogy előző este is, de az asszony ezúttal elfordította a fejét. Merev volt és hideg. A hangjában feszültség csengett. – Ne csináld, Sean! Se az idő, se a hely nem alkalmas erre! Eve-et bizonytalan szégyenérzet fogta el, ugyanaz az óckodás, amit akkor érzett, amikor először tárta fel Sean előtt énjének erotikus oldalát. Szenvedélyes vágyait, a hajlandóságot, hogy olyan dolgokat tegyen, amiket rendes lány nem csinál. Miért tért vissza ez a szégyen? Néhány órája még meghitt közelségben érezte magát férjéhez, most pedig távolságtartó félénkség lett túl rá rajta. A kocsi lelassított. Custer körülnézett, és meghükkenve vette tudomásul, hogy egy temetőben járnak. Elhaladtak egy kerttel körülvett templom mellett, és a St. Mary's by the Sea magasan fekvő lankái felé közeledtek. Eve szinte transzerű némaságba zuhant, mikor felfelé hajtottak a keskeny, kanyargó szerpentinen. A kocsi végül megállt, és Custer kivárta, míg Eve kiszáll. Csak a nőre hagyatkozhatott, hiszen fogalma sem volt, merre kell menni. – Na gyere! – szólt rá Eve, mert úgy érezte, kettejük közül most neki kell erősnek lenni. Kezet nyújtott Seannak, s a férfi kiszállt a kocsiból. Átsétáltak a park azon részén, amelyet Lands End néven ismernek, majd a szétszórtan álló sírkövek között folytatták útjukat. Kitárult előttük a végtelen óceán, csupán a kötfátyolba burkolózó parti sziklák nyújtottak némi támpontot a szemnek. A látvány fájdalmasan szép és megrázó volt, s Eve lelkét mély szomorúság töltötte el. Az asszony egyszer csak megállt egy sírhalom mellett, és csendes imádságba merült. Custer kibetűzte a márványtáblába vésett szavakat. Michael Noah Archer, szeretett fiunk és testvérünk, emléket szívünkben él. Custer egy pillanatig elgondolkodott saját szerencsés természetén. Milyen jó, hogy ő nem tudja megérteni ennek az asszonynak az érzéseit egy olyan ember iránt, aki már 8 éve meghalt. Hogyan lehetséges, hogy ilyen hosszú idő elteltével is ennyi fájdalom van a lelkébe? Hogyan lehetséges, hogy egy halott gyerek emléke éveken át tüzelni tudja Sean Archer megszállott gyűlöletét a gyerekgyilkosa iránt? Eve letérdelt a sír mellé, és lesöpörte a száraz leveleket a márványlapról. Boldog születésnapot, Mikey! Szólt, és kinyitotta a tárcáját. Gyermekajándékok rakott a sírkőre, egy kis buldózert, egy gumicápát, egy űrhajót és egy csomag gyümölcsízű rágógumit. Mikor felállt, arca, mintha kővé vált volna. Egyszerre azonban Custer felé fordult, és a férfi mellkasára rogyott. Custer megtartotta a gyásztól elgyengült síróasszonyt. Aztán Eve zokogás helyett keserű jajveszékelésbe kezdett. – Elvette a fiunkat, Sean! Elvette tőlünk a kisfiunkat! Custert ingerültség fogta el. – Hallgass már, te ringyó! – akarta kiabálni. Mereven tartotta Eve-et, és rámerett annak a gyereknek a sírjára, akit eszében sem volt megölni. Sean Archernek nem lett volna szabad újat húznia velem, gondolta. Aztán egy rövid pillanatig furcsa, fájdalmas érzések szorították össze a mellkasát, a pótolhatatlan veszteség, az áldozattá válás érzete. Eszébe jutott apja korai halála, annak az embernek az elmúlása, akit egykoron gyűlölt és imádott, és aki ma már semmit nem jelent neki. Apja még ma is élhetne, ha néhány nagyképű ápoló nem löki félre, mint leköpnivaló, narkós söpredéket. Custer visszaemlékezett rá, hogyan tanította meg őket az öreg lopni, hogyan jutalmazta őket cukorral, könyvvel és mosollyal, ha megszerezték neki a heroinra valót. Custer egyszer beleszippantott az anyagba, de apja ráförmett. Ne merészelj hozzá nyúlni! Miért? Custeron már kezdett úrrá lenni a meleg, álmodozó kábulat. Van itthon elég. Azért, mert nem akarom, hogy úgy végezd, mint én, felelte az öreg. Ez a pillanat győzte meg róla Custert, hogy az apja szereti őt. aztán Sasha Husserre gondolt, az egyetlen nőre, akit szeretni tudott. A lány az amatőr pszichológus szerepében tetszelgett, miután elvégzett néhány elméleti kurzust a városi főiskolán. Azt állította, hogy az apja halála volt az a pillanat Castor életében, amikor hátat fordított az emberi értékeknek, és hadat üzent minden létező hatalomnak. Na és ha igaza volt a csajnak, akkor mi a fasz van? Gondolta dühösen Castor. Egyszerre kedvet érzett, hogy megfojtsa Sasát, megfojtsa Ivet, és megfojtsa az anyját is, aki már a délelőtti vetélkedőt is picserészegen nézi. Ív még mindig a karjaiban sírt, mikor Castor haragja egyszerre elpárolgott, és szomorúságának adta át helyét. Ne sír, szólt a férfi, és megcirúgatta az asszony haját. Kérlek, ne sír.
Jókor kapcsolja ki a csipogóját, fogadta Vanda az ajtón beviharzó főnökét.
Castor még mindig nyomott hangulatával küszködött, és válasz helyett legszívesebben pofon vágta volna titkárnőjét.
Miért? Mi történt?
Castor megszökött.
Megszökött Arvi Homeból.
A lány bólintott. Buzz lépett oda hozzájuk, és átadott egy köröző levelet Castornak. A terrorista megremegett, és Vanda azt is észrevette, hogy kicsit elsápadt. Bekötött szemmel vitték Arvi Homeba, de a helikopter út csupán 2 óráig tartott. Biztos, hogy Archer már Los Angelesben van. De nem adhatja most fel, össze kell szednie magát.
Mindenki álljon rá erre az ügyre, parancsolta. Vonják be a Los Angelesi rendőrséget is.
A Los Angelesi rendőrséget? Csodálkozott Buzz. Castornak van annyi esze, hogy nem merjem visszajönni Los Angelesbe.
Higgye el, már itt is van.
Buzz és Vanda először Castorra, majd egymásra meredtek.
Mozgás!
Kiabált rájuk Castor. 2 munkatársa elviharzott, ő maga pedig sarkon fordult és elindult vissza a parkolóba. Pollux intenzíven vakarózott, Castor pedig egyik cigarettáról a másikra gyújtott. Lund és Lars virslitettek és limonádét ittak hozzá. Mind a 4 a Santa Monica Pier alatt álltak, a görkorcsolyázók forgatagában. Néha egy-egy pillantást vetettek a miniszoknyás hoddogárus lányokra.
Figyeljétek a feleségemet, adta ki az utasítást Castor, füstfelhővel adva nyomatékot szavainak. Őt próbálja meg legelőször elérni. Ugyanazt csináljuk, mint az FBI, kérdezte Lund vagy Lars. Miért ne? Mondta megvállalt Castor. Egy helyről kapjátok a fizetéseteket, és ha megvan, ne pöcsöljetek vele, írjátok ki. Indulás!
A 2 svéd a Circle de Soleil sátrát megkerülve elindult a rover felé. Pollux lenézett a vízre, majd bátyjára pillantott. Még mindig nem sikerült megszokni a Castor új arcát.
És én mit csináljak?
Semmit, felelte Castor. Mindenki azt hiszi, hogy köptél. Túl veszélyes lenne mozognod.
Nem érdekel, nem fogok ölbetett kézzel ülni.
Pollux egyszerre vakart a fülét és halántékát. Aztán felpattant, és fogát csikorgatva elindult. Castor azonban utána szólt.
– Pollux, várj!
Pollux megfordult, és a bátyja kezében lapuló pisztolyra nézett.
– Tedd el a pisztolyom, szólt Castor. Tiszta bolondok háza van odakint.
Pollux elvigyorodott. Bátyja Archer arcával is képes volt a jól ismert családias fintort produkálni. A terrorista öccse kezébe nyomta a fegyvert, a kezük egy másodpercre összekulcsolódott. Pollux hálásan nézett bátyja festett kék szemébe. Archernak cipőre és ruhára volt szüksége. Metróval beutazott a belvárosba, utitársai többségükben elegáns, öltönyös üzletemberek, jóformán keresztül néztek rajta. Néhányan ugyan vetettek rá egy-egy gyanakvó pillantást, de csak a szemük sarkából. Archer úgy érezte magát, mintha láthatatlan lenne. Kedve lett volna ugrándozni és kurjongatni, hogy felhívja magára a figyelmet. Egy jól öltözött úr úgy zárta ki őt a látóteréből, hogy arca elé emelte széthajtogatott újságját. Archer döbbenten pillantotta meg a címoldalon saját képét, s fölötte a szalagcímet.
Előléptetik a bomba ügy hősét. Sean Archer az FBI nyugati parti főcsoportjának új igazgatója.
A szerelvény végre megérkezett a Nickerre, a hajléktalanok egyik gyülekező helyére. Archer leszegett fejjel szaladt fel a lépcsőn, és a felszínre érve körülnézett. A St. Vincent de Paul's segélyközpontja volt a legközelebb. Besietett az ajtón, és elolvasta a szolgálatban lévő önkéntes névtáblát. Ruth. Mit tehetek magáért, kedvesem? Kérdezte a nő. Igazi angyal, gondolta Archer, mikor a mosolygó arcra nézett. Ruth nyugdíjas özvegyasszony volt, és hetente egyszer Encinóból járt be a központba dolgozni. Virágos blúzt viselt, hozzá rózsaszín rúst kent az ajkára, és a jelek szerint nagyon jól értett az alkoholisták, narkósok és egyéb lecsúszott alakok nyelvén. Mikor Archer odalépett hozzá, letette kezéből a humanitárius szervezet újságját.
Úgy látom, zűrös éjszakája volt, jegyezte meg.
Az biztos.
Szeretnék kialudni magát?
Nem, köszönöm, viszont szükségem lenne egy másik ruhára, és cipőre is.
Archer már épp hazudni készült, hogy a gatyáját is elveszítette a kockán, vagy valami hasonlót akart mondani, de Ruth a szavába vágott.
Nem kell magyarázkodnia, lássuk, mit tehetünk magáért.
Bevezette Archert egy rosszul megvilágított raktárhelyiségbe, amely tele volt fogasokon lógó használt ruhákkal. Sean kiválasztott egy nadrágot, egy inget, meg egy pár cipőt. $2 lesz, mondta Ruth, és már megint mosolygott.
A pénzt visszaforgatjuk a központ fenntartására.
Tette hozzá, mintha bizony Archer feltételezte volna, hogy ezen valaki keresni akar.
Sajnos egy fillérem sincs, mondta szégyenkezve Sean, és a nő szemébe nézett. Ez a szempár valamikor nagy hatásran lehetett a férfiakra.
Akkor az adósom marad, mosolygott Ruth.
Megadja?
Abban biztos lehet, bólintott Archer.
Reggelizett már? Kérdezte a nő.
Archer tetőtől talpig melegség járta át. Most már három feladata volt. Megölni Castor Troyt, kirugatni és lecsukatni Red Waltont, és egy szár rózsát meg egy sok nullás csekket küldeni ennek a tündérnek és a központnak.
Ruth felkísérte őt a konyhába, ahol reggelit ugyan már nem osztottak, de Ruth a készülő ebédből összegyűjtött neki egy tálcára valót. Az étel csak egy árnyalattal volt kevésbé ehetetlen, mint az Arvihomi koszt. Archer mégis az utolsó falatig megette. Kifelé menett, cuppanós csókot nyomott Ruth arcára, aki elpirult és úgy kuncogott, mintha egy gazdag és jóképű lovag udvarlását fogadná. A belvárostól 5 mérföldet kellett gyalogolnia Los Feliz-ig. Amikor Archer végre elérte azt az utcát, ahol Tito lakott, szíve már a torkában dobogott. Arvihomban elhatározta, hogy minden barátjának elmondja, mennyire szereti és becsüli őket. Eltökélte, hogy bevallja Titónak, milyen sokat jelent számára a barátságuk. Közös vakációra hívja a fiút, és ráveszi őt, hogy újra járjanak kondizni. Csak az zavarta, hogy mindez Castor Troy arcát viselve kell majd megbeszélnie barátjával. Aztán eszébe jutott, hogy Castor talán megtalálta Titót. Szíve most még gyorsabban kezdett verni. Úgy tűnt, Tito otthon van, hiszen kocsija a ház előtt parkolt. Sean mosolyogva folytatta útját az épület felé. Sárga szalag. Tito lakásának bejárati ajtaján sárga szalag feszült. Archer körülnézett, de sehol nem látott rendőröket. Csak egy csapatnyi tinédzser kolló vette észre őt, amikor belépett a hátsó udvarba. Kifeszítette a lakás egyik hátsó ablakát, és azonnal megakadt a szeme az emberi test krétával rajzolt körvonalán és a megszáradt vértócsán. A falakon jól látszottak a golyók ütötte lyukak. Archer előtt forogni kezdett a világ. Leroskadt a fal tövébe, és tenyerébe temette arcát. Fejében hangosan dobolt az ordító düh és a dermesztő mély szomorúság, és ez az érzés túlzottan is ismerős volt neki. Ha felesége és lánya még élnek, most azonnal figyelmeztetnie kell őket. Összeszedte magát, és a telefonhoz lépett. Dr. Archerrel szeretnék beszélni sürgős ügyben. Saját hangja hallatán undorodva elhúzta a száját. A ritmus és a szavak a saját énjét tükrözték, de a hang Castor Troyé volt. A gégeporcon rögzített hangmodulátor elektromos indái körülfonták Archer hangszálait. megpróbálta kimozdítani helyéről a készüléket, és gyakorolni kezdte, mit fog mondani.
– Szia, Eve! Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de…
Hangja statikus sercegésbe fulladt, mintha egy olcsó rádióból szólt volna. Elengedte a modulátort, és káromkodott.
– A francba!
Ez ismét Castor Troy hangja volt. Felesége eközben egy 8 éves kislány szeme fölött tátongó seb összevarrásán fáradozott. A kezelés közben a gyerek kis hableány babáját szorongatta, és cseppet sem mutatta, hogy nyugtalanítaná a beavatkozás. Kiderült, hogy már a 3. alkalommal hozták be hasonló sérüléssel. Eve-nek gyanús volt a dolog. Több, mint valószínű, hogy a kislány nem a hintáról esett le.
– Azért még én is lehetek olyan szép, mint apuk? – kérdezte a gyerek.
Eve lopva a férfira pillantott. Apu kopasz volt, fejét pókhálót ábrázoló tetoválás díszítette. Kifúrt orcimpáját vékony lánc kötötte össze a fülével, szemhéját vastag, fekete festékréteg borította. Szeme körül sötét táskák égtelenkedtek, pupillája kitágult, tekintete zavaros volt. Eve biztos volt benne, hogy narkós.
– Hát persze, kicsikém! – felelte Irisnak.
Ha majd nagy leszel, te is festheted magad, nem lesz heg a homlokodon. Benyúlt a fiókba, és egy zacskó cukorkát vett elő. Meg akarta kérdezni a szülőt, adhat-e édességet a gyereknek, de aztán rájött, hogy ha apu múlik, akár akkumulátorsavat is nyomhatna Iris kezébe. A kislány karján is volt néhány horzsolás, s Eve éppen ezek eredetén töprengett, mikor egy nővér lépett be a kezelőbe.
Dr. Archer, a férje keresi a hármason.
Eve a nővérrel együtt elindult a recepciós pult felé.
Hívja le a gyermekvédőket, és ne hagyja, hogy ez a görény meglépjen.
Azzal felvette a telefont.
Sean? Halló?
A vonal túl végéről zihálás hallatszott.
Halló?
Ismételte az asszony. Archer magában hálát adott az égnek, hogy Eve még él.
Jól figyelj, Eve, szólt. Az a férfi, akit a férjednek hiszel, nem a férjed.
Eve szeme kitágult a döbbenettől.
– Kivel beszélek? – Nagyon kérlek, figyelj rám! Jamie-vel együtt utazzatok el anyádhoz Santa Fe-be. A fickónak ne mondd meg, hogy hova mentek. Ez nagyon fontos.
Eve úgy érezte, mintha sárkányok pimpongoznának a gyomrában. Vadul kalimpáló szívvel rettegve dadogta.
– Nem érdekel ki maga, de ne hívjon többet!
Azzal lecsapta a kagylót. Archer karja lehanyatlott, és egyszerre úgy érezte, mintha ólomból lennének a végtagjai. Csak akkor tért magához, amikor meghallotta egy járőrkocsi szirénázását. Óvatosan előmerészkedett az utcai frontra, és kilesett az ablakon. A szirénázó kocsi közeledett, majd továbbhajtott. Archer felugrott, és az íróasztalhoz lépett, ahol Tito a fegyverét tartotta. Lőszert talált, de fegyvert nem. Az utolsó fiókban azonban örömteli meglepetést várta. Ráakadt Tito 56-os bujikjának kulcsaira. A kocsit Tito a garázsban tartotta. A nagy V8-as brummogva életre kelt. A tankban volt elég benzin, és a hamutartó is dugig volt parkoló órába való apró pénzzel. Archer megnyomta a garázsajtó nyitó gombját. Már épp kifelé tolatott a garázsból, amikor a kólók elállták az útját. A vezetőjük, a legmagasabb s egyben legkövérebb fiú hajhálót viselt. Archer a visszapillantóból mustrálta őket. Van-e náluk fegyver?
Hová mész, öreg?
Förmett rá a kólók vezetője, aki Muki néven hívtak, ha hinni lehetett a nyakára tetovált feliratnak. A többi srác csatlakozott hozzá, élő kerítést alkotva az autó mögött. Archer feltekerte az ablakot, és könnyökével gyorsan bezárta az ajtót.
– $10 teszek rá, hogy ez a furany írta ki Titót,
szólt a vezér mellett álló Kóló, aki nyelvében és szemöldökében egyaránt ékszereket viselt. Muki intett a fejével, és a fiúk körülvették a kocsit. Archer gyorsan bezárta a hátsó ajtókat is. Muki a kocsi elé lépett. Fenyegetően nézett Archerre, és közben igyekezett megjegyezni az arcát. A többiek eközben az ablakokat püfölték. Az üveg riasztóan recsegett, hallatszott, hogy bármelyik pillanatban betörhet. Archer tövig nyomta a gázpedált, mire Muki egy ugrással a motorháztetőn termett. A többiek szétrebbentek, a vezérnek azonban sikerült megkapaszkodnia az ablak törlőbe. Archer beletaposott a fékbe. Az ablaktörlő letört, és Muki egy másodperccel később már az aszfalton hasalt. Mikor a Buick eltűnt a sarkon, Muki előhúzta Jackie-jéből mobiltelefonját, és feltárcsázta a 911-et. Autólopást szeretnék bejelenteni, és ne tegyen várakozásra! Archer eltökélte, hogy megkeresi Eve-et. Bekapcsolta az autórádiót, a régi készülék csak lassan melegedett be, a hangerő fokozatosan nőtt. Archer a KFVB-re kapcsolt, hogy meghallgassa a híreket. Mikor lehajtotta a napellenzőt, egy napszemüveg pottyant az ülébe. A rádióban a kosárlabda bajnokság aznapi fordulójának eredményei után egy rendőrségi felhívást olvastak be. Castor Troy, nemzetközi terrorista, röviddel bebörtönzése után megszökött a fegyházból. A veszélyes bűnöző valószínűleg Los Angelesben tartózkodik. Aki bármiféle információval rendelkezik Troyról, kérjük hívja a... Archer kikapcsolta a rádiót. Most haladt el saját háza előtt. A közelben a Los Angeles-i rendőrség járőrkocsijai és FBI járművek parkoltak, de Archert ennél sokkal jobban idegesítette, hogy Custer két svéd izompacsirtája, Lars és Lund Lindström a háza teraszán ücsörök. Istenem segíts! Fohászkodott Archer. A közelben maradni életveszélyes lett volna, ezért egyenletes sebességgel továbbhajtott. Csak az vigasztalta, hogy Eve és Jamie minden bizonnyal egészségesek, ha ilyen nagy felhajtás körülöttük. A következő sarkon rendőrautó fordult be mögé. Archer jobbra indexelt, és megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy a járőr továbbhajt. Az ismerős utcák és ismerős házak most parazitáktól nyüzsgő alattomos szörnyetegekként leselkedtek rá. Pánikba esett, képtelen volt eldönteni, hová menjen, mi legyen a következő lépés. Dilemmája szinte elviselhetetlen súllyal nehezedett rá. A terhes gondozóban tanult légzés technika talán segít. Ki, be, ki, be. A lassú sóhajtozástól úgy, ahogy megnyugodott, és újra képes volt összeszedetten gondolkodni. Sean, úgy kell gondolkodnod, mintha Castor volnál. Hová menne? Hol érezné biztonságban magát? Hol kapna egy meleg ebédet? Egy másodperc múlva már tudta is a választ.